református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzése van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.
Az időjárásról.
Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sötét csarokban remegek az ajtól, áj, na, 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 na. De erőt véve kievezek a partról, áj, na, 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 na.
Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a labdarúgó játékvezetőkkel, vagy a focibírókkal, és főleg a játékosokkal való kommunikációjukkal foglalkozunk majd. Vendégünk Nagy Norbert játékvezető, kommunikációs szakember, aki a közelmúltban vehette át a diplomáját a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi szakán, és a szakdolgozata témája volt a játékvezetők kommunikációja. Enyomán beszélgetünk vele mai műsorunkban. Szó lesz többek között arról, hogy hogyan tudott belerázódni a játékvezetésbe.
Ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam.
Beszélgetünk vele arról, hogy hogyan reformálná meg ő a hazai bíróképzést.
Videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált. Szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
És szó lesz egy aktualitásról is, a VB-n debütáló száj eltakarásért járó piros lapokról is beszélgetünk vele.
Évtizedekig ment enélkül a szabály nélkül a játék, mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene és ilyen szabályokat behozni, én ezt abszolút nem tartom jónak.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Nagy Norbert, labdarúgó játékvezető, kommunikációs szakember. Tartsanak velünk!
Szélcsendben nézzük mi ott fenn, mi közben várnak odalenn, ahogy a szürke sokaság forog, a ruhát akasztják, nem tudják akasztani kár, szélcsend van, a nap se süt le már, és az égbolt vár. Sorokban várnak vacogva, egy ember öltőt ki tudja, egy ember öltőt ki tudja. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Egy mézes kalács házikó, mibe bárki betérhet.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A focisták többsége elvárja a játékvezetőktől, hogy magázva szóljanak hozzájuk. Ez volt a legmeglepőbb állítás annak a kutatásnak, amelyet Nagy Norbert készített a szakdolgozatához. Nagy Norbert 10 éve gyakorló játékvezető, most pedig újságíró szeretne lenni. Élete két meghatározó témáját gyúrta össze, hogy megszerezze a diplomáját. Ezért foglalkozott a szakdolgozatában a játékvezetők kommunikációjával. Szerinte ki kellene bővíteni a játékvezetők felkészítését szituációs gyakorlatokkal és videós elemzésekkel is, ahol nem csak a szabályok betartását, a helyzetek megítélését kellene gyakorolniuk, hanem azt is, hogy a döntésüket hogyan lehet jól kommunikálni a játékosok és akár a szurkolók felé. De vajon ő tegezi-e az U11-es meccsen a fiatal focistákat? Melyik volt a legnehezebb döntése bíróként? És hogyan viseli, ha a szurkolók trágár megjegyzéseket kiabálnak neki? Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel beszélgetünk.
Alapvetően a szakdolgozatod témájáról fogunk beszélni, de nem a szakdolgozat ténye a lényeg, hanem az az információ és tudás halmaz, amit te összeszedtél, rendeztél és tudsz. De a témaindoklással kezdjünk. miért a játékvezetők kommunikációját szeretted volna alaposabban megvizsgálni?
Lényegében nekünk fél évente van ilyen frissítő kurzusunk, úgynevezett edzőtáborunk, van, hogy egynapos, van, hogy kétnapos, és ezeken az alkalmakon mindig ismétlünk egyet, mind elméletben, mind gyakorlatban, van egy fizikai tesztünk, és van egy elméleti tesztünk, ezeket mindig lehető legjobb tudásunk szerint, legjobb fizikai és elméleti tudásunk szerint elvégezzük, megcsináljuk, viszont egyik táborban sem merül fel az a kérdés, hogy az adott döntéseket, amiket meghozunk a pályán, hogyan kommunikáljuk le. És ez szerintem egy nagyon fontos tényező lenne ezeken a gyűléseken, ezeken a táborokon, és semmi szó nem esik róla, és ezért gondoltam azt, hogy egy kicsit megvizsgálom azt, hogy a játékosok, illetve a játékvezetők hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz. Külön csináltam kutatási kérdőívet játékvezetőknek, illetve játékosoknak is. Ezt azért tettem, hogy felmérjem azt, hogy mit gondol az egyik csoport az adott kérdéskörről, és mit gondol a másik csoport, hogy mi a gyakorlat és mi az elvárás lényegében. Ez volt a célom, hogy ezt a lehető legjobban fel tudjam mérni.
De akkor abból, amit most mondasz, azt feltételezem, hogy benned van igény arra, egyrészt, hogy legyen ne csak szabály, tudás a játékvezetők részéről és annak a betartatása a pályán, hanem hogy ez valahogy egy ilyen értelmes kommunikációs csatornán vagy csomagban legyen kommunikálva. Ezt jól érzem belőled,
így
hogy
van,
ez...
Így van, pontosan.
És ennek látod a hiányát, vagy csak azt nem érezted, hogy ezzel foglalkoznának a játékvezetők? Inkább egy ilyen ösztönösen mindenki csinálja, ahogy tudja, vagy úgy látod, hogy abban is van hiány, hogy valaki nem kommunikál annyit, mint kellene?
Igazából mind a kettő, tehát egy kicsit ez az egységesítés hiányzik szerintem, hogy valaki jobban megtanulja, valaki nagyon ráérez, és érdemes nemzetközi szinten is megnézni, hogy vannak olyan játékvezetők, akik egyszerűen se verbálisan, se nonverbálisan egyszerűen nem kommunikálnak, és nincs meg az a testi és szóbeli kommunikáció a játékosok felé, amivel el tudná adni az adott ítéletet, el tudná magyarázni nekik, vagy esetleg a hibákat felejthetővé tudná tenni, hanem egyszerűen csak hoz egy ítéletet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Ezekhez érdemes egy jó szóbeli kommunikációt hozzátenni, egy jó karmozdulatot hozzátenni, egy jó testtartást hozzátenni, esetleg ez még a szóbelihez tartozik, egy-egy nyugtató szót hozzátenni, és valakinél ez nagyon megvan, és egyszerűen magától ráérez akár 2-3 mérkőzés után, valaki pedig 10 év után is csak fújkálja a sípot, azt is egyhangúan, és így ennyiben kimerül a játékvezetés. És ezt szerintem egységesíteni kellene, és ez anélkül nem megy, hogy edzőtáborokban ezt gyakorolnánk.
Lehet több hangon fújni a sípot?
Lehet, abszolút. Leginkább a hosszával lehet játszani, sok kis rövid síp, egy hosszú, egy rövid, tehát nagyon sok jelentése van ezeknek, és ez nyilván ez nincs így leírva a szabálykönyvbe.
De nincs? Ezek ilyen, csak nincs. A hármas vég sípszó van rögzítve, meg hát, mint külön kategória?
Igazából most őszintén azt sem tudom, hogy az le van-e írva, vagy ez csak úgy, ez is csak ilyen íratlan szabály, de így külön a, hogy minél hogy kell sípot fújni, ilyenek nincsenek leírva, tehát ezek ilyen íratlan szabályok, és szerintem ez is nagyon fontos, ezt is erre is kitértem a szakdolgozatban, hogy a síphasználat játékosok és játékvezetők szerint mennyire fontos, mennyire érezhető a mérkőzésen.
Mondasz egy-két példát, hogy hogyan lehet jól használni szerinted a sípot? Tehát mit jelent, ha hosszabb ideig fúj egy játékvezető, ha több rövidet fúj?
Leghamarabb eszembe jutó példa tömegszituációknál való alkalmazás, ugyanis, hogyha két vagy több játékos egymásnak esik, elindul egy lökdösődés, a játékvezetőnek az az első, hogy szájába veszi a sípot, odarohan, megpróbálja a játékosokat széjjel nyomni, és fújja a rövid sípokat folyamatosan, minél hangosabban. Az is ilyen figyelemfelkeltő, hogy mindenki érezze, hogy ő ott van, hogy figyel, hogy próbál rendet tenni. További szituációk, például szabálytalanságoknál abszolút kisfaúlt, icipici bokakoccantás, kis lökés, rövid síp, hogyha van egy nagyobb szabálytalanság, aminél akár csak szóbeli feddést, akár már sárga lapot, vagy esetleg piros lapot kell adni, abszolút hosszabb síp, és utána még esetleg lehet néhány rövidet is, hogy mutassuk a játékosnak, hogy jó, akkor jöjjön ide, és akkor most mutatunk vagy sárga, vagy piros lapot. Még a csere, ami így eszembe jut, hogy sok rövid síp, és mutatunk ki az asszisztensre, hogy végezni fogja a cserét. Nagyon változatosak ezek a használatok, és tényleg leginkább a hossz és az egymás utániság az, ami meghatározza ezeknek a jelentését.
Hagyjuk erre vissza még egy gondolatot, amikor mondtad, hogy szerinted az egy erény, hogyha a játékvezető esetleg egy-két jó szó, vagy nyugtató szó, talán így mondtad, kíséretében tudja az ítéletét közölni a játékossal. A mögöttünk lévő labdarúgó világbajnokság jut eszembe, ahol nekem újdonság volt, nem tudom, korábban volt erre példa, hogy a 11-es szituációs ítéleteknél mindenképpen, de lehet, hogy másnál, vagy a VAR után volt, azt hiszem a VAR után volt, bocsánat, hogy amikor VAR vizsgálat volt, akkor utána a játékvezető mikrofonba elmondta az ítélet magyarázatát, és ezt nem csak a játékosok hallották, hanem az egész stadion, és így a világ sok millió tévénézője. Hát kinek mennyire lehetett érteni az angolját, ez most egy más kérdés, de maga a szándék szerintem az tök pozitív volt, hogy transzparens legyen a döntés oka. Erről mit gondolsz?
Én is ezt abszolút egy jó dolognak tartom. Ez az, amit mondtál is, az egyetlen hátulütője ennek a dolognak, hogy nem mindenki ugyanúgy használja a nyelvet, és azt hiszem már a nyitó meccsen láthattunk egy olyan magyarázatot, amire a vétkes játékos is csak így nézett a játékvezetőre, hogy mit magyaráz ez. De szerintem is ez egy jó kezdeményezés, picit még csiszolgatni kell, ugyanúgy, mint az egész VAR használatot, mert nincs még teljesen kiforva, de szerintem éveken belül, hogyha ezt is egységesen megtanulja használni a labdarúgó játékvezető társadalom, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet.
VB-ről fogunk még beszélni, de akkor most ugorjunk vissza hozzád. Említetted a kutatást. Mondd el, légy szíves, hogy kb. Milyen kérdéseket tettél föl, de ami sokkal fontosabb, hogy milyen eredményeket kaptál játékvezetőktől, meg játékosoktól. Mik a legfontosabb egymással szembeni elvárások, problémák, észrevételek?
Amit vizsgáltam, az a mérkőzés előtti, illetve a mérkőzés közbeni kommunikáció volt. A mérkőzés közben külön vizsgáltam verbális, illetve nonverbális kommunikációs formákat. Ami a mérkőzés előtti kommunikációt illeti, az volt a legfontosabb, hogy mennyire tartják a játékosok, illetve a játékvezetők fontosnak azt, hogy mérkőzés előtt csak beszéljenek néhány szót a játékosokkal. Tehát nem kell itt nagy okításokra gondolni, hanem egy-egy jó szó egymáshoz, hogy hogy állnak a bajnokságban, mit gondolnak a mérkőzésről a játékosok. Mert szerintem ez tényleg egy-két perc, és ez az egy-két perc ez alapjában meg tudja határozni már a mérkőzés hangulatát is, hogy viszonyulnak egymáshoz a sportemberek, és hogy a játékosok is lássák, hogy a játékvezető is ember, és ő is ugyanúgy egy érző lény, nem csak egy robot, aki oda megy, és vagy jól fúj, vagy rosszul fúj. Ebben azért nagyjából megegyeztek az eredmények, tehát a játékosok és a játékvezetők szerint is fontos ez a mérkőzés előtti néhány szó. Ha jól emlékszem, 5-ös skálán olyan 4-es magasságában jött ki ez az eredmény mindkét fél részéről. Ami kicsit érdekes volt, hogy külön kitértem arra, hogy a követelményeket el kell mondani a játékvezetőknek minden mérkőzés előtt, tehát hogy sípcsontvédőt húzzanak, hogy figyeljenek oda egymásra, hogy mi az, amit eltűr egy játékvezető, próbálja engedni a kemény játékot, vagy nem próbálja engedni, és minden apróságot le fog fújni. Ezeknél volt érdekesség, hogy a magasabb osztályban játszó játékosok nem igazán várják el, és nem is igazán szokták az ő esetükben a játékvezetők ezt elmondani. Én ebből arra következtetek, hogy van már egy kialakult, egy kiforrott játékvezetői viselkedés, amit alkalmaznak mérkőzésről mérkőzésre, ezért a játékosok sem tartják fontosnak azt, hogy ezeket minden alkalommal elmondják nekik. Ami a mérkőzés közbeni kommunikációt illeti, itt ugye verbális és nonverbálist is vizsgáltam, a kézmozdulatokat, a testtartást, illetve a síphasználatot, ami a nonverbálist illeti. Ezekben a kézmozdulatoknál nyilván itt a szándékosra helyeztem a hangsúlyt, tehát arra, hogy amikor szöglet van, kimutatunk, hogy szöglet, kirúgás, nem mutatjuk, hogy kirúgás, ezt tartják a legkevésbé fontosnak mind a játékosok, mind a játékvezetők. Egyébként ez szerintem se egy olyan egetrengető fontosságú dolog, mindenki tudja, ha szöglet van, szöglet van, ha kirúgás van, kirúgás van, szabadrúgás van, szabadrúgás van. Ez leginkább alacsonyabb korosztályokban lehet szerintem egy fontos dolog, ahol 11-12 éves játékosok nem feltétlen mindig tudják, hogy na akkor most mi van, és akkor így néznek, hogy akkor most dobunk, vagy szabadrúgás van, és akkor lehet érdemes mutatni, és egyébként szóban is mondani nekik, hogy ti fogtok dobni, vagy ti fogtok most rúgni, vagy kapus jön. És itt ehhez kapcsolódóan, most ugye én a kisgyereket letegeztem az előbb, itt jön be egy újabb kérdés, a tegezés és magázás kérdése, ez is a mérkőzés közbeni kommunikáció része leginkább. Itt egy nagyon vegyes kép rajzolódott ki, ugyanis a játékvezetők 67-68%-a volt az, aki minden mérkőzésen mindenkit korosztálytól függetlenül magáz. Viszont a játékosoknál nagyjából fele-fele arányban várják el a tegezést, illetve a magázást. Tehát náluk nem annyira létfontosságú ez a kérdéskör, viszont játékvezetői körökben abszolút megszokott forma az, hogy magázzák a játékosokat. Itt érdekesség lehet az, hogy amelyik játékosok, itt tettem fel egy nyitott kérdést, amelyik játékos elvárásnak tartja a magázást, azok, hát most idézek, elfogadhatatlannak, prolinak, komolytalannak tartják azokat a játékvezetőket, akik tegezik őket. Tehát, hogy ilyen szélsőségek is kialakultak, hogy valaki teljesen normálisnak tartja a tegezést, valaki meg egyenesen prolinak, meg elfogadhatatlannak tartja, hogyha nem magázzák őket mérkőzésen. Nagyon, nagyon széles a skála ebben a kérdéskörben.
A saját gyakorlatod mi egyébként? Akkor itt mondd el, hogy milyen korosztályban kikkel dolgozol?
Én mindenkit magázni szoktam. Tehát én nem szoktam ezen gondolkodni sose. Kicsit néha kellemetlen, amikor egy tényleg U12-es mérkőzésen egy 10-11 éves játékost úgy mondom, hogy legyen szíves, meg jöjjön, meg mit tudom én. Tehát érdekesen adja magát a szituáció, és én is néha kellemetlenül érzem magam, de én szerintem ebben kéne egységesedni, és ezt kéne mindenkinek használni, pont azoknak az elkerülése véget, amiket a játékosok gondolnak, hogy prolinak tartják a tegező játékvezetőket, tehát ez számomra kicsit érthetetlen is, de valamilyen szinten meg lehet vele azonosulni. Érdekes kérdés, pont ezek miatt csináltam a kérdőívet, hogy most ez itt kijön, és itt is látszik, hogy ebben is egységesedni kell, és valamiben meg kell egyezni. Viszont ami még itt a síp használattal kapcsolatos, a játékosok nem nagyon észlelik ezeket, amiket a néhány perce beszéltünk, hogy hogyan fújják a játékvezetők, és milyen módon, és milyen szituációkban a sípot. Tehát nagy részük úgy válaszolt a kérdésemre, azt hiszem úgy tettem föl, hogy szerintük mennyire fontos a mérkőzés zavartalan lefolyása szempontjából, hogy a játékvezető milyen módon fújja a sípot. Valami ilyesmi kérdést tettem föl, és nagy részük úgy válaszolt, hogy szerintük ez teljesen jelentéktelen, mindegy, hogy fújja. És ez nagyon érdekes, mert szerintem elméletben lehet, hogy ezt mondják, viszont gyakorlatban, hogyha oda kerülnek egy olyan játékvezetőhöz, aki tényleg csak így belefúj egyet-egyet, meghozza az ítéleteket, szerintem ott érezhető lenne a mérkőzés hangulatán is, hogy sokkal könnyebben elszabadulnának az indulatok, és sokkal könnyebben megtámadják egy-egy rossz, vagy akár jó döntésért is, amit a játékosok gondolnak rossznak. Tehát itt szerintem elméletben ezt mondják, hogy teljesen mindegy nekik, gyakorlatban viszont nem hinném, hogy ez a bevett, hogy nem érdekli őket.
Oké, mi volt neked a legmeglepőbb, amire esetleg előzetesen, hipotetikusan nem is számítottál, hogy ilyen válasz érkezik?
Ez a magázás, tegezés kérdés, amit az előbb is mondtam, tehát azok a játékosok véleményei, akik nem fogadják el azt, hogy tegezik őket. Ez volt nekem a legérdekesebb, hogy, és ezt így tényleg ilyen szó szerint leírták a nyitott kérdésbe, hogy ők prolinak tartják azt a játékvezetőt, meg komolytalannak tartják azt a játékvezetőt, meg milyen cifra kifejezéseket használtak rá, használtak egyébként csúnyábbat is.
Tehát, azt nem muszáj elmondanod?
Nem is fogom. Tehát az, hogy rájuk ezt ezeket a jelzőket ragasztják, ez volt számomra a legérdekesebb a kutatásban.
Mi lehet ennek az oka szerinted? Az, hogy
tiszteletet várnának el a játékosok a játékvezetőtől, vagy az, hogy van egy alapból egy feszültség a két szerep között, mert a játékos úgy néz a játékvezetőre, hogy ő úgyis ellenem fog valamilyen ítéletet hozni, és nem az van benne elsőre, hogy azért van a játékvezető, hogy gördülékeny és igazságos legyen a mérkőzés lebonyolítása? És nehogy már itt pampogjon nekem tegezve.
Ez érdekes. Itt is azt tudnám mondani, hogyha mint ahogy már az elején is mondtam, hogyha lenne egy egységes, mindenki által alkalmazott, játékosok részéről is megszokott, játékvezetők által is folyamatosan alkalmazott kommunikációs forma, akkor szerintem ezzel nem lenne gond. Tehát, hogy most a játékosoknak mi jár a fejükben, azt nekem nem tisztem megmondani, és nem is szeretném megmondani. Tehát szerintem itt is az egységesítésen lehetne, és kellene, hogy legyen a hangsúly.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést a fociról, játékvezetésről, VB-ről, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A védelmi munkacsoport vasárnap úgy döntött, hogy egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari felhasználók áramfogyasztását, tájékoztatott a kormányzati kommunikáció. A közlemény szerint egyelőre azért nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére, mert eddig több mint 300 vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását összesen 400 megawatttal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős önkorlátozó cégek köré. A MÁV kedden is 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást, a takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, írja a közlemény. A kormányzati kommunikáció felhívja a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatti legkritikusabb napok még előttünk vannak, ezért az eddiginél is fegyelmezettebb együttműködése kéri a kormány a magyarországi nagyfogyasztókat, állami és magáncégeket, az önkormányzatokat és az embereket. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvíz ellátása a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe, ezt mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett videójában. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta. Orbán Zoltán közölte, a Duna-Budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 cm volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 cm volt, vasárnap pedig 19 cm. A minisztérium szóvivője azt mondta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a vízi közműszolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás, szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzésekben látható, még romlani fog. Talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben, ezt mondta a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis idéglenesen a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A miniszterelnök felidézte, több napja minden szakember biztos volt benne, hogy a Duna folyamatos apadása miatt elkerülhetetlen, hogy már vasárnap vagy hétfőn, 44 év után először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Napok óta vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult, összetett engedélyeztetés szükséges. Magyar Péter hatalmas dolognak nevezte, hogy vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. A kormány a vasútfejlesztés korszakába lép, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid közölte, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. További cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A miniszter közölte, a 2035-ig 3550 milliárd forintból megvalósuló Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a Magyar Vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a regionális vonalakra, így a pályák felújításának tervezése mellett azon is dolgoznak, hogy korszerűbb új motorvonatok érkezzenek ezekre a vasútvonalakra is. Rövidesen elindítanak egy akkumulátoros hibrid motorvonat tendert, hogy a ma üzemben lévő korszerűtlen járműveket kiváltsák, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly június. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22%, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. Perto de você e entra no mar.
Délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Nagy Norbert kommunikációs szakemberrel, játékvezetővel.
És van a dolgozatod konklúziójaként javaslat egyébként, amit akár az MLS részéről megfogadhatnának? Összetudod ezt néhány pontban foglalni, hogy mi az az egységesítés, ami előrébb vinné a játékvezetői kommunikációt, ha meghallgatnának téged?
Van, lényegében ugyanezt írtam le a szakdolgozat utolsó egy-másfél oldalában, amit itt az előbb is elmondtam, illetve még egy javaslatot is tettem, esetleges gyakorlati teszt, vagy ha nincs pálya, akkor videóteszt formájára is, hogy játékvezetők ott helyben az edzőtáborban eljátszanának szituációkat, és az a játékvezető, aki lényegében végzi a gyakorlatot, ő hoz egy döntést, és nem csak meghozza ezt a döntést, hanem szóban, illetve nonverbálisan is lekommunikálja azt a szituációt. És ez szerintem nyilván ez egy hosszú folyamat, hogyha ezt minden egyes ilyen frissítő kurzus, illetve edzőtábor alkalmával ezt el akarjuk gyakorolni. Viszont szerintem meg lenne a böjtje, és meg lenne az, hogy igenis beleneveljük azt a játékvezetőkbe, hogy egységesen tudjanak kommunikálni, hogyha meg nincs erre pálya, tehát ahol gyakorlatban ezt meg lehetne csinálni, akkor videóteszt formájában nézzünk egy szituációt, akár nemzetközi, akár magyar mérkőzés, akár megyei mérkőzésekről, és ott egy játékvezető elmondja a döntést, és hogy ő ezt milyen verbális és nonverbális kommunikációs formákkal kísérni, és ezt nyilván miután elmondja, kollektívan megbeszélnénk a többiekkel, jó döntés, nem jó döntés, mit kéne máshogy, mi az, amit jól csinált. Szerintem ez nagyban előre lendíthetné a közös munkát.
És mit gondolsz ennek? Lehet fogonatja egy ilyen szakdolgozatnak? Tehát te ezt valaki felé továbbítottad a játékvezetői feletteseid felé? Nem látom át, hogy ez hogyan működik, vagy egyenesen Csányi Sándor MLS elnöknek csatoltad a dolgozatot? Most ezt nyilván kicsit viccesen kérdezem, de tényleg, tehát, hogy ezt te leírtad, és várod, hogy majd egyszer történik valami, vagy ott van benned, hogy tényleg ezt, ha már ezt összetetted, ha már van egy ilyen kutatás, akkor ezt érdemes lenne látni azoknak, akik döntési pozícióban lehetnének a kérdés kapcsán.
Én az a baj, hogy nagyon kis embernek érzem magam ebben a témában, és nem mertem még úgy senkinek tovább küldeni, megmutatni, illetve további gondolkodásra továbbadni. De most, hogy így mondod, akár továbbítani is lehetne.
Hát, ha majd ezt az interjút hallja valaki, és úgy indul el ebből valami. A beszélgetés végére még rólad és a te gyakorlatodról szeretnék kérdezni, ha még van kedved beszélgetni.
Persze.
Mi például kíváncsi vagyok, hogy neked mi a játékvezetői filozófiát, te hogyan működsz a pályán? Tehát mondjuk mi volt neked a ha ki tudsz emelni egy emléket, mi volt neked a legnehezebb döntés, amit meg kellett hozni? Mi volt az a szituáció, amit láttál a pályán, egy méltatlan szabálytalanság valakivel szemben, vagy veled szemben, és hogy az hogy tudtad kezelni? És utólag, hogy láttad, hogy jól kezelted-e, vagy így vívódsz rajta, hogy lehet, hogy nem kellett volna, nem tudom, 86-szor megfújni a sípot, vagy nem azt a lapot kellett volna fölmutatni, keményebben kellett volna, sárgát kellett volna csak adni. Szóval van-e ilyen emléked, és akkor utána az, hogy csapódott le benned?
Szerintem ez egy túl összetett és túl komplex szakma ahhoz, hogy itt a, már lassan egy évtizede, amióta működök, így egy dolgot ki lehessen emelni. Biztos majd pályafutásom végén lesz egy olyan, de azt szerintem majd még a jövőben fog megtörténni. Most jelenleg idézőjelben apróságok vannak, és nem is feltétlen nagy pályán, hanem a kispályás tornákon szokott lenni. Néhány olyan szituáció, ami egyszerűen szerintem nem azt mondom, hogy meghozhatatlanul nehéz döntés, hanem annyira gyors ott a játék. Leginkább az 5+1-es mérkőzésekről beszélek. Sokan vannak a pályán, nagyon gyors játék, nagyon sok kontakt, és ott szerintem a legnehezebb alkalmazni azokat a szabályokat, amiket egyébként nagy pályán viszonylag könnyű. Tehát, hogy van egy szabálytalanság, lefújom, ha sárgát ér, sárgát adok, ha pirosat ér, pirosat adok, ha nem ér semmit, akkor nem adok semmit. Sokkal nagyobb a tér, sokkal jobban elkülönülnek a játékosok, míg ott kispályán, ahogy játékban van a labda, egyszerűen folyamatos passz, kis faul, még egy passz, ott még egy kontakt, de hogy most faul-e, azt nem tudom, közben már ketten a nyakamban vannak, hogy az előző az faul volt. Minden második kispályás mérkőzés ilyen, és ezeknél a legnehezebb egyszerűen minden döntés meghozni, tehát itt nagyon nehéz, és én ezt mondanám annak, hogy ezeken vívódok a legtöbbet, mérkőzés közben is, és egyébként mérkőzés után is, mert ott, hogyha tényleg a második percben, azt lehet, ha lefújom, akkor sokkal jobban megnyugodnak a kedélyek, sokkal tisztább lesz a játék, de azt tovább engedtem, és akkor teljesen elharapózott a következő 10 perc, csak egymást faragták folyamatosan, de ott meg már két-két pirosat ki kellett volna osztanom mindenkinek, de nem osztottam ki, mert akkor azért csúszik ki teljesen a meccs a kezemből. Nagyon nehéz ezt úgy megfogni, hogy ne vessem el a súlykot, tehát ne legyek túlzó a csapatokkal, és hogy most tényleg akkor innen is három ember kell, onnan is három ember kell, de közben megfogjam, hogy igenis én itt vagyok, és meghozom a nehéz döntéseket, és ezt közben úgy, hogy a játékosok is nyakamban vannak, reklamálva, közben a szurkolók ordibálnak mindkét irányból, számomra ez a legnehezebb.
És hogy lehet kezelni mondjuk a reklamálásokat? Mert nyilván mindenki védi a saját álláspontját, feltételezem, hogy akár akkor is, de ez hipotetikus, amikor tudja, hogy nincs igaza, de megpróbálja, nyilván viszi a hív, meg az indulat, meg mindent, de ez hogy lehet kezelni, hogy lógnak a nyakadon, és hogy közben azért tiszteljenek is, elfogadják, amit mondasz, de közben tényleg ott liheg, szinte beleköp az arcodba, hogy bocsánat, csak próbálok ilyen képeket hozni, és közben neked higgadtnak kell maradni. Szóval erre van valami recepted?
Igazából nincs. Ez az, ami így az évek alatt ki tud alakulni esetleg, hogy amit kutattam is, hogy egy határozott kommunikációja legyen az embernek, akkor elkerülhetőbb a reklamálás. Viszont ha nem sikerül elkerülni, és nyilván hogyha 40 éves rutinnal rendelkezik egy játékvezető, akkor is megesik, hogy nem sikerül ezeket a reklamálásokat elkerülni. Akkor viszont egyszerűen hagyni kell, hogy lepattanjon rólunk ez a dolog, mert máshogy nem lehet. Tehát ezt az a baj, hogy ez egy olyan szakma, ami ezt kötelezővé teszi, úgymond, hogy el tudjuk engedni a dolgokat, mert máshogy nem lehet. Hogyha nekiállunk ott kattogni még 3 perccel is egy döntést követően, hogy ez rossz volt, most kicsit ellentmondok magamnak, mert mondtam, hogy kispályán is velem is sokszor előfordul, de nagypályán már hál' Istennek nem, hogy tényleg percekig kattogok egy döntésen, és még akkor a következőre is befolyással van, és még több a reklamálás. Egyszerűen el kell engedni a játékosokat, ameddig lehet olyan keretek között, hogy még nem adok nekik lapot, addig meg kell próbálni úgy lenyugtatni, hogyha úgy nem megy. Látjuk, hogy már tényleg habzik a szája, és egyszerűen nem akarja befejezni, akkor igenis odaadni neki azt a sárgát, vagy esetleg piros lapot, és ez kifele is egy olyan döntés lesz, amit sokkal jobban elfogadnak, és ezáltal a szurkolóktól is kevesebb reklamáció fog érkezni.
Ha már a lapokat említed, ígértem, hogy VB-ről még beszélünk, egy kérdés, itt arra gondoltam, hogy a játékvezetők megítélése, meg a szabályok, ez a száj eltakarásért való piros lapadás, erről mit gondolsz? Mármint ugye akkor járhat ezért piros lap, hogyha csúnyaságukat mondanának egymásra, most ilyen egyszerűen fogalmazva. Ez szerinted ez jó-e, jól alkalmazták-e? Talán 2 piros lap is volt a VB-n, ha jól emlékszem. Esetleg ezt érdemes lenne átültetni hazai szabályba, te ezt hogy látod? Mennyire probléma ez azokon a meccseken, ahol te működsz?
Ez egyáltalán nem. Ha jól tudom, ez egy tavaly vagy tavaly előtt antirasszista megnyilvánulásért lett bevezetve, amikor eltakart szájjal mondták azt, hiszen most nem akarok hülyeséget mondni, de szerintem a Vinicius Juniornak, a Real Madrid játékosának mondtak rasszista megjegyzéseket. Én ezt abszolút nem tartom relevánsnak, ezt a szabályt. Oda tudok menni én úgy egy játékoshoz teljesen mosolyogva, és tényleg azt mutatva kívülre, hogy én teljesen jó szándékkal megyek oda, úgy, hogy közben elhordom őt mindennek eltakart szájjal. És akkor, hát én akkor mondhatom, hogy de hát nem veszekedtünk, nem volt ott semmi harakiri, én csak oda mentem és mondtam neki valamit. És ez az, amit szerintem nem lehet megítélni, hogy tényleg mit mondanak egymásnak a játékosok, pont azért akarják el a szájukat, hogy ne tudják. És tényleg lehet, hogy két jó barát egymással cseverészik, de közben az is lehet, hogy ugyanolyan képet festve, mint hogyha két jó barát cseverészne, elhagyják egymást mindennek. Tehát én ezt úgy vélem, hogy évtizedekig ment enélkül, a szabály nélkül, a játék mindenféle probléma nélkül. Nem hiszem, hogy egy eset miatt ezt így szigorítani kellene, és ilyen szabályokat behozni. Én ezt abszolút nem tartom jónak.
Jól érzem a válaszodból, hogy van benned egyfajta ilyen a te játékvezetői szempontodból teljesen jogosnak tűnő félelem, dilemma, hogy de hát hogy ítéljen meg, ha pont eltakarta a száját, hogy mit mond? Tehát, hogy ebben az benne van az a tévedés, hogy lehet, hogy soha az életben nem derül ki, hogy mit mondott, hiszen az egyik azt mondja, hogy én csak azt mondtam, hogy szép a hajad, a másik meg azt mondja, hogy rasszista megjegyzés, tehát eltakarta a száját, soha nem fog kiderülni. És te meghozol egy ítélet, hozhatnál, ha lenne ilyen szabály, és közben az egész mérkőzés képen megváltozhat tőle, ember hátányba kerül egy csapat, stb. Van benne, jól érzem, hogy van benned egy ilyen?
Így van, pontosan ez a lényeg annak, amit mondtam, tehát hogyha ezt itthon bevezetnék, főleg tényleg itt megyei szinten egyszerűen lehetetlenség, és akkora viták lennének belőle, mind a pályán, mind szurkolói részről, hogy ez az tényleg falu végéig lehetne futni, és kergetnének minket, tehát szerintem abszolút, és remélem, hogy itt Magyarországon se lesz ez a szabály behozva, mert ebből csak a rossz sülhet ki szerintem.
Ha már a szurkolókat szóba hoztad, róluk is akartam kérdezni, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzád, személyes tapasztalatod, hozol egy döntést, vagy nem hozol egy döntést, szurkolók nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Én úgy gondolom, amiket bekiabálnak, és ha mondjuk a szemüveget a bírónak még a legbarátibb megjegyzés. Ez is lepörög? Le kell, hogy pörögjön? Ha nem pörögne le, akkor már nem tudnád csinálni egy évtizede? Vagy azért meghat? Vagy van olyan, amire emléksz, hogy azért azt nem kellett volna mondaniuk?
Amikor rövidebb a hajam, akkor az ilyen kopasz majom, ilyenek azért megmaradnak, de tényleg, ahogy mondod, ezek még ilyen gyenge kifejezések, ezek a szemüveget a bírónak, meg most nem szeretnék itt csúnyákat mondani, de ezek még a csúnyák is olyanok, hogy ezzel már hozzászoktunk.
Mert elmegy egy meccsre, én számtalanszor ülök el a kisfiammal azért, mert hogy beszélnek a szurkolótársak, vagy a másik csapatról, vagy a bíróról, és egyszerűen nem akarom, hogy ezt hallja. Tehát ez az általános szerintem. De hogy olyan volt esetleg olyan élményed, hogy oda ment hozzád valaki, akár játékos, akár szurkoló, akár a valamelyik csapatnak a valamilyen munkatársa, és azt mondta, hogy ez igen, ezt jól csináltad, ezt milyen korrekt voltál, jól vezettél, jól elkaptad, jól elcsípted, helyes volt, és ha ez így van, akkor mindig a győztes mondja ezt, vagy esetleg egy vesztes is ki tudja mondani, hogy hát fáj, hogy kiállítottad a Jóskapistát, de teljesen igazad volt, milyen szabályszerűen ügyesen levezetted a meccset.
Szokott ilyen lenni, úgy átlagban szezononként egy ilyen alkalomban. Tehát nyilván ez nagyon ritka, de hál' Istennek velem is előszokott fordulni, és tényleg nagyon jól esik, viszont ahogy azt mondtad is, ez leginkább győztes csapattól. Vesztes csapat maximum olyat szokott mondani, hogy korrekt volt Spori. Tehát így ennyi. Tehát ott, hogy agyon dicsérjen, azért olyan nem szokott lenni, de a korrektséget azt ők is kiemelik, tényleg abban a nagyon kevés alkalomban, amikor ilyen előfordul. De olyan is szokott lenni, hogy tényleg csak vesztes csapat odajön, kezet fog. És már az is sokat jelent, amikor kezet fogunk, a szemembe néz, és nem mond semmi olyat, hogy bezzeg ott, azt így kellett volna, meg nem igaz, hogy ezt miért nem állítottad ki, stb. Tehát már ez is egy olyan visszajelzés, hogy nem rólunk fognak beszélni a mérkőzés után, hanem az eredményről, a játékról és a két csapatról, és nekünk ez a legfontosabb.
Ugrálok a témák között, elnézést a VB-re visszaugorva, de általánosságban is kérdezem. Amikor te mérkőzést nézel úgy, hogy nem játékvezető vagy, akkor tudsz úgy meccset nézni, mint amikor nem voltál játékvezető? Tehát, hogy a meccset nézed, vagy óhatatlanul mindig figyeled a szituációt, hogy ott milyen döntést hoznál te, vagy értékeled, hogy milyen döntést hozott a játékvezető, hogy vagy ezzel, és akár a VB tekintetében, hogy néztél meccseket?
Akkor szoktam a játékvezetővel foglalkozni, amikor rossz döntést hoz. Tehát amikor édesapámmal, vagy az öcsémmel így nézzük a meccseket, akkor is nem, tehát hogyha 90 percig nem történik olyan szituáció, akkor én 90 percig meg sem említem a játékvezetőt, illetve nem is nézem úgy a találkozót. Viszont hogyha jön egy kérdőjeles, vagy egyenesen rossz döntés, akkor egyből előjön bennem a szakmaiság, és az, hogy a fejemben is megfogalmazódik, illetve ki is mondom, hogy hát ez szerintem ez így hülyeség volt, vagy nem tudom miért nem úgy csinálta, vagy amúgy csinálta. Tehát ez nálam így van, és úgy gondolom, hogy szerintem én már sose fogom tudni úgy nézni a találkozókat, hogy egy-egy rossz döntésnél is hát jó van, ez van, hanem igenis én próbálom szakmailag is megfogni a dolgokat, főleg, hogyha tényleg nem a jó döntés születik, hanem megkérdőjelezhető.
Ugye a beszélgetésünk apropója az, hogy a szakdolgozatot témája volt a játékvezetés, játékvezető kommunikációja, ezt sikeresen megvédted, megszerezted a diplomádat, kommunikációs szakember vagy, most már papírod van róla. Mi a te utad? Tehát játékvezetőként képzeled el magad, hogy szeretnél följebb lépkedni a játékvezetőségben, és ott a legjobbak között lenni, vagy újságíró szeretnél lenni, vagy nem tudod, és mind a kettő, vagy ez a hobbid inkább a játékvezetés, szóval hogy nézel magadra? Hol látod magad, ahogy szokták kérdezni 10 év múlva?
Én már megpróbáltam játékvezetői berkeken belül följebb lépkedni. Most jelenleg megye 1-es kerettag vagyok. Én már próbáltam ennél föntebb menni. Sérülés miatt is, és egyéb magánéleti dolgok miatt ez nem sikerült, tehát én itt az már biztos, hogy ezen a megyei szinten fogok idézőjelben ragadni, ez is egy a megye 1-es kerettag is egy nagyon jó dolog szerintem, és azért nem mindenki jut el idáig se. Viszont erre mindig is szakmaként emlegettem itt ugye a beszélgetésünk során, viszont nekem ez a hobbim, tehát hogyha nekem ki kell hagynom 1 vagy 2 hónapot akármi miatt, tényleg lehet ez kényszerűség is, egy sérülés akár, lehet az munkaügy, akkor sajnos ki kell hagynom 1-2 hónapot. Tehát én nem tudok erre úgy tekinteni, hogy na most nekem ezt minden áron csinálni kell, folyamatosan csinálni kell, hanem én szeretnék abban megmaradni, hogy ezt amikor szabadidőm engedi, amikor idézőjelben kedvem tartja, nyilván kedvem azért mindig van, de nem fogom ezt úgy minden elé tenni a polcon, vagy a legmagasabbra tenni a polcon ezt a hobbit. Ezáltal én nagyon szeretnék az újságírói pályán maradni leginkább, és emellett, amikor szabadidőm engedi, és úgy hozza az élet, akkor eljárni mérkőzésekre. Most így az egyetem végeztével, illetve hogy még főállásban nem sikerült elhelyezkedni, nyilván most nagyobb tér nyílik a játékvezetésnek az elkövetkező hetekben, hónapokban, és a jövőben is mindenképpen szeretném folytatni, tehát azt mindenképpen elmondhatom, hogy ha 20-30 évig én még testileg teljesen egészséges leszek, akkor én ezt fogom csinálni, és nagy szeretettel és szívből fogom csinálni, de nem ez van a legelőrébb, viszont mindenképpen ott van az elsők között.
Lehet, hogy ezeket van a kezdenünk, de itt a végén is jó lesz. Hogy lett belőle egy játékvezető? Tehát hogy van az, hogy emlékszel erre a pillanatra, amikor eldöntötted, hogy ez téged érdekel?
Ahogy András is tartja, aki nem tudja, azt tanítja. Ugye én is próbálkoztam focival, egyébként nem voltam a legügyetlenebb, de én nem éreztem azt, hogy úgy kiemelkednék, vagy bármi olyan extrát tudnék nyújtani. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy a focit azt hagyjuk, és ez volt ugye 16 éves koromban. És az akkori középiskolámban láttam egy plakátot, hogy legyél te is játékvezető, kint volt 3 játékvezető és jelentkezési weboldal, telefonszám. Egyszerűen csak így megfordult a fejembe, hogy miért ne próbálnám meg. Nem mondanám azt, hogy bármikor is így gondolkoztam azon 16 éves korom előtt, hogy én ülök a tévé előtt, és ez de jó lehet ez a játékvezetés, mennyire kipróbálnám. Így egyszerűen csak így megláttam azt a plakátot, és nem focizok, nem végeztem akkor úgy semmi hobbi sportot, úgy voltam vele, hogy miért ne próbálhatnám meg, és hála Istennek bejött. Azért az elején nehéz volt, tehát ott az első néhány mérkőzés azért igen, úgy lerántott a valóságba, hogy ez azért nem olyan, mint ami ennek a tévében tűnik például. Tényleg sokkal nehezebb volt az első néhány mérkőzés, mint azt vártam, viszont egy-két hónap alatt bele lehet jönni, és ha azok az alapok megvannak, utána már csak csiszolni kell. Az ítélethozatalt is, a fizikumot is, illetve a kommunikációs készségeket is, és így lehet a lehető legmagasabb szintre fejlődni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Norbert kommunikációs szakembert, játékvezetőt hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.